Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
A kormány továbbra is elutasít mindenfajta beavatkozást Magyarország energiaellátásának kérdésébe. Ez ugyanis szuverenitási kérdés, amelynek a terén nincs helye ideológiai vagy politikai megközelítésnek. Erről is beszélt a külgazdasági és külügyminiszter a Bakui Energia Fórumon. Szijjártó Péter bejelentette, történelmi jelentőségű megegyezés született arról Magyarország és Azerbajdzsán között, hogy hazánk részesedést vásárol a világ egyik legnagyobb földgázmezőjében, és ezáltal az ország ellátásbiztonsága új dimenzióba léphet. Magyarország és Azerbajdzsán kapcsolata a legjobb példa arra, hogy mennyi haszonnal járhat, és milyen mértékű biztonságot adhat mindkét fél számára a kölcsönös tiszteleten alapuló együttműködés, közölte. Megemlítette azt is, mind az azeri, mind az örmény emberek megérdemlik, hogy újra békében élhessenek. Jön a valaha volt legnagyobb kampány, hajrá, az 1 millió találkozás napja, jelentette be Orbán Viktor. Szombaton, a vasárnapi választás előtti 24 órában a Fidesz 50 ezer aktivistája egyetlen nap alatt 1 millió embert személyesen megkeres és választásra buzdít. Ebben a mozgósításban magam is részt fogok venni, mert a tét hatalmas, háború vagy béke, erről döntünk, tette hozzá a miniszterelnök. Mi vagyunk Európa legnagyobb békefenntartó ereje, jelentette ki a kormányfő Dabason az EP választási kampány körútja keretében. Magyarország 37 millió 200 ezer forint értékű egészségügyi felszereléseket juttatott el Ungvárra. A kormány döntése alapján a készleten lévő tartalékokból az ottani kórházban kezelt sebesült katonák gyógykezelésére. A lélegeztetőgépeket, fecskendős infúziós pumpákat és injekciós gyógyszereket tartalmazó szállítmányt Bacskai József ungvári magyar főkonzulatta át a megye vezetőinek, illetve a klinikai kórház főorvosának. Az Agrárminisztérium a vidékfejlesztési program részeként meghirdetett állatjóléti támogatások körében 42,5 milliárd forint értékben közel 550 kérelemről hozott a tejhasznú szarvasmarha ágazat részére pozitív döntést a napokban. A tárca az ismertetés szerint az állatok javát szolgáló jogszabályi előírásokon túlmutató kötelezettségvállalások betartásához biztosít visszanemtérítendő támogatást. Csaknem 11 milliárd forint értékben születtek újabb agrárberuházási döntések a vidékfejlesztési programban. Az Agrárminisztérium azt közölte, újabb 171 kérelemről határoztak, a tervezett fejlesztések elsősorban az öntözést érintik. Áprilisban az export euróban számított értéke 8,8%-kal nagyobb, míg az importé 3,5%-kal kisebb volt az előző év azonos időszakinál. A termék külkereskedelmi egyenleg 1391 milliárd euróval javult, 1766 milliárd eurót tett ki, jelentette első becslése alapján a Központi Statisztikai Hivatal. Péntektől a jelenlegi áraknál 5 forinttal olcsóbban lehet majd tankolni. A 95-ös benzin literenkénti átlagára 592, a gázolai 598 forint lesz, a holtankoljak.hu portál szerint. Idén 2346 önkormányzat nyert el támogatást szociális célú tüzelőanyag vásárlásához, mondta el Dukai Miklós az M1 állami televízióban. A közigazgatási és területfejlesztési minisztérium államtitkárának ismertetése szerint már 5 milliárd forint a pályázat keretösszege, és évente 180-200 ezer háztartásnak nyújtanak segítséget. Magyarországon a háztartásoknak már 83,5%-a csatlakozik a szennyvízhálózathoz, az egészséges ivóvízzel ellátottság közel 100%-os. Erről is beszélt a vízi közműágazatért felelős államtitkár Egerben a Víz, Élet és Lehetőség című országos konferencián. Vénémet Zsolt ismertetése szerint a kifogásolt vízminőségű települések száma az uniós csatlakozáskori 365-ről már a 9-re csökkent. A biztosítók több mint 1 milliárd 700 forintot fizettek ki, vagy már tartalékoltak a májusban, a hagyományos viharszezon első hónapjában bejelentett károk okán. 16 ezer bejelentésről van szó, közölte a Magyar Biztosítók Szövetsége az MT-vel. Leginkább Budapest, valamint Pest, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Heves, Nógrád, Vas, Hajdú-Bihar és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye, főként Dunakeszi, Érd, Eger és a Tápióság térsége volt érintett. Már csak nem 500 kilométeren van árvízi készültség, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság az MT-vel. A Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság területéről további 60 kollégájuk indult útnak a Dunai védekezéshez a sziget közbe, ahol így már több mint 100 tiszai szakember is segíti a 24 órás figyelőszolgálatot. Rendkívüli helyzetet hirdettek Pozsony Dévényváros részében az árvízhelyzet miatt. Erre azért volt szükség, mert fennáll a veszélye, hogy a Duna lakott területeket is elönthet. Végül az időjárásról. A folytatásban is sokat süt majd a nap, de a megnövekvő gomoly felhőzetből ismét előfordulhatnak záporok, zivatarok. A hőmérséklet a reggeli órákban 12-13, napközben aztán 27-28 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Az est hangjai.
Kedves hallgatóink, most a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somonyi Viktória. Szerdai adásunk tartalmából. A pápa katekézise az általános kihallgatáson. A lélek ott fúj, ahol akar, ahol Isten lelke, ott a szabadság. Ferenc pápa. A szent év alkalom a külföldi adósság elengedésére. Ne engedjünk a fegyverek logikájának. Legyen béke Európában és a világon. A pápa levele a Salus Populi Romani Mária ünnepre.
Ferenc pápa szerdai katekézise. A lélek ott fúj, ahol akar, ahol Isten lelke, ott a szabadság. Tovább folytatta Ferenc pápa a lélek és a jegyese, az egyház, címmel a múlt héten megkezdett új sorozatát. A Szent Péter téren tartott mostani katekézisében a Szentlélek nevéről emlékedett, mivel a Szentírás ruaknak, lehelletnek, fuvallatnak nevezi őt, és valójában ő az, aki Jézus szerint bennünket belülről szabaddá tesz.
Nella catechesi odierna vorrei riflettere con voi sul nome con cui lo Spirito Santo è chiamato nella Bibbia.
A mai katekézisben szeretnék arról a névről emlékedni, amivel a Biblia szent lelket hívja. Kezdte katekézisét a pápa. Az első dolog, amit egy személyről tudunk, az a neve. Ezzel a névvel hívjuk, így különböztetjük meg, és ezzel emlékezünk rá. A Szent Háromság harmadik személyének is van neve. Szentlélek. De a Spiritus, a lélek, már egy latinosított változat. A lélek neve, amivel a kinyilatkoztatás első megszólítottjai őt megismerték, amivel a proféták, a zsoltárosok, Mária, Jézus és az apostolok idézték őt, a ruach, ami pedig lélegzetet, szelet, lehelletet jelent. A Bibliában a név annyira fontos, hogy szinte magával az emberrel azonosítják. Isten nevét megszentelni annyi, mint magát Istent megszentelni és tisztelni. Soha nem pusztán konvencionális, azaz szokásos név. Mindig mond valamit az emberről, eredetéről vagy küldetéséről. Ugyanez igaz a ruach névre is. Ez tartalmazza az első alapvető kinyilatkoztatást a Szentlélek személyéről és működéséről, emelte ki a pápa. A Biblia szerzőit éppen a szél és megnyilvánulásainak megfigyelése vezette Isten irányításával arra, hogy felfedezzenek egy más természetű szelet. Nem véletlen, hogy pünköskor a Szentlélek erős szélzúgás kíséretében szállt le az apostolokra. Mintha a Szentlélek alá akarta volna írni a történteket. De mit is árul el nekünk a ruhak név a Szentlélekről? Kérdezte Ferenc pápa. A szél képe elsősorban a lélek erejének kifejezésére szolgál, és így a lélek és erő, vagy a lélek ereje kifejezés egy visszatérő kettős név a Szentírásban. A szél ugyanis elsöprő erő, megfékezhetetlen erő, amely képes még az óceánokat is megmozgatni. Ám ebben az esetben is a Biblia teljes igazságának a felfedezéséhez szükség van az Ószövetségen túl elérkezni egészen Jézusig, aki a szél egy másik tulajdonságát hangsúlyozza, mégpedig a szabadságot. Jézus az őt éjszaka fölkereső Nikodémusnak mondja ünnepélyesen: a szél ott fúj, ahol akar. Hallod a zúgását, de nem tudod, honnan jön és hova megy. Így van vele mindenki, aki a lélektől született.
Il vento è l'unica cosa che non si può assolutamente imbrigliare.
A szél az egyetlen dolog, amit abszolút nem lehet megfékezni, nem lehet palackozni vagy befőzni, mert szabad. Az a szándék, amely a szent lelket fogalmakba, definíciókba, értekezésekbe akarja foglalni, amiként azt a modern racionalizmus olykor megkísérelte, azt jelenteni, hogy elveszítjük, kiüresítjük, vagy pusztán emberi és egyszerű lélekre fokozzuk le. Egyházi téren is létezik hasonló kísértés, amikor a szent lelket kánonokba, intézményekbe, definíciókba akarjuk zárni. A lélek, miközben intézményeket teremt és éltet, ő maga nem intézményesíthető, nem is dologiasítható. Ahogy a szél ott fúj, ahol akar, így a lélek is úgy adja ajándékait, ahogy akarja. Szent Pál alkotja meg ebből a keresztény cselekvés alapvető törvényét. Az Úr ugyanis a lélek, ahol az Úr lelke, ott a szabadság. A szabad ember, a szabad keresztény az Úr lelkét bírja, tette hozzá szabadon a pápa. Ez egy nagyon különleges szabadság, más, mint amit általában értünk alatta. Nem arra való szabadság, hogy azt csináljuk, amit akarunk, hanem arra való szabadság, hogy megtegyük azt, amit Isten akar. Nem jóra vagy rosszra való cselekvés szabadsága, hanem a jóra való cselekvés szabadsága, mégpedig szabadon, vonzás révén, nem pedig kényszer által. Másként szólva, ez a fiak szabadsága, nem pedig a rabszolgáki. Szent Pál tudatában van annak, hogy milyen visszaélések vagy félreértések adódhatnak ebből a szabadságból. Ezért írja a Galatákhoz intézett levelében: testvérek, a meghívásotok szabadságra szól, csak ne éljetek vissza a szabadsággal a test javára, hanem szeretettel szolgáljatok egymásnak.
Questa è una libertà che si esprime in ciò che sembra il suo posto. Si esprime nel servizio.
Ez egy olyan szabadság, amely látszólag épp az ellentétjében jut kifejezésre, vagyis a szolgálatban, mert éppen a szolgálatban van az igazi szabadság, hangsúlyozta a pápa. Jól tudjuk, mikor válik ez a szabadság kifogássá a test számára. Pál ebből egy máig időszerű listát készít: kicsapongás, tisztátalanság, fajtalanság, bálványimádás, babonaság, ellenségeskedés, viszálykodás, vetélkedés, harag, veszekedés, szakadás, pártoskodás, irítkedés, gyilkosság, részegeskedés, topzódás és ezekhez hasonlók. De ez a szabadság az, amely lehetővé teszi, hogy a gazdagok kizsákmányolják a szegényeket, és hogy mindenki büntetlenül kizsákmányolja a környezetét. Ez egy rossz szabadság, nem a lélek szabadsága. Hát akkor honnan merítsük a lélek szabadságát, amely annyira ellentétes az önzés szabadságával? A válasz azokban a szavakban rejlik, amelyeket Jézus így fogalmazott: ha tehát a fiú szabaddá tesz benneteket, akkor valóban szabadok lesztek. vagyis az a szabadság, amelyet Jézus ad nekünk. Kérjük Jézust, hogy a Szent Lelke valóban szabad emberekké tegyen minket, hogy szabadon szolgálhassunk szeretetben és örömben. Zárta szerdai katekézisét Ferenc pápa.
Benedica vos, omnipotens Deus, Pater, Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Ferenc pápa, a Szent Év alkalom a külföldi adósság elengedésére. A pápa a déli félteke országainak adósságáról szóló vatikáni konferencia résztvevőihez szólva rámutatott, hogy a közelgő Szent Év lehetőséget kínál a szegényebb országok adósságának eltörlésére vagy csökkentésére. Szerda reggel Ferenc pápa találkozott a Pápai Tudományos Akadémia által szervezett Adósságválság a globális délen című konferencia résztvevőivel. A pápa humorosan utalt a találkozó korai kezdetére, amelyet reggel 7 óra 45-kor tartottak, és elnézést kért a résztvevőktől, amiért úgymond kirángatta őket az ágyból. Ferenc pápa ezután az adósságválságról szólt, kiemelve a probléma mértékét.
Después de la pandemia y de las guerras, nos encontramos frente a una crisis de deudas.
Egy rosszul irányított globalizáció, világjárványok és háborúk után most adósságválsággal kell szembenéznünk, amely elsősorban a globális dél országait érinti, nyomort és szorongást eredményezve. Ez a helyzet emberek millióit fosztja meg a tisztességes jövő lehetőségétől. Mit lehet tenni a problémával? A pápa szerint a válság mérete merész intézkedéseket kíván meg.
Por ende pensamos en una nueva arquitectura financiera internacional que sea audaz y creativa.
Egy új nemzetközi pénzügyi rendszert, amely egyszerre merész és kreatív. A mindenki önmagáért mentalitás elkerülése érdekében, amelyben mindig a leggyengébb a vesztes, egy multinacionális mechanizmusra van szükség az országok közötti adósságkezelésre. Ennek a mechanizmusnak figyelembe kell vennie a probléma globális jelentőségét és gazdasági, pénzügyi és társadalmi következményeit. A cél egy olyan adósságkezelő rendszer, amely megosztott felelősségen alapul azok között, akik adnak és akik kapnak. Ezt követően Ferenc pápa a közelgő 2025-ös Szent Évről beszélt. A katolikus egyház 25 évenként ünnepel egy Szent Évet, amely gyakorlat a Szent Év ősi zsidó hagyományában gyökerezik, amikor a rabszolgákat felszabadították és az adósságokat elengedték. Szent II. János Pál pápa a legutóbbi 2000-es Szent Év idején a külföldi adósság csökkentésére vagy akár elengedésére buzdított. Ferenc pápa hangsúlyozta, hogy szeretné megismételni ezt a prófétai felhívást.
Sin olvidar que somos solo custodios y administradores, y no patrones.
Mi csak letéteményesei és gondnokai vagyunk a pénzünknek, nem urai, figyelmeztetett. Beszéde végén felkérte az adósságkonferencia résztvevőit, hogy álmodjanak és dolgozzanak együtt közös otthonunk helyzetének javításáért. Amit tesztek, az fontos, mondta. Imádkozni fogok értetek, és kérlek, ne felejtsetek el imádkozni értem.
Ne engedjünk a fegyverek logikájának. Legyen béke Európában és a világon. A pápa levele a Salus Populi Romani Mária ünnepre. 80 évvel ezelőtt tett fogadalmat Róma lakossága a szűzanyának, kérve oltalmát a II. Világháború idején. Ma is kérnünk kell a béke ajándékát, és ezért kell munkálkodnunk, mert a világ túl sok részén ma is konfliktusok dúlnak. Legyünk a békeépítői, önmagunkban és környezetünkben egyaránt. Baldassare Reina püspöknek címezve levelét a pápa köszönti a Római Egyházmegye közösségét, amely most először ünnepli meg a római nép megmentőjeként tisztelt szűzanya ünnepét. Ezzel emlékezik fogadalmára, amelyet 12. Pius pápával együtt tett 1944. június 4-én a szűzanyának, hogy mentse meg a várost, amikor a náci német hadsereg és az angol-amerikai szövetségesek összecsapni készültek falai között. A Santa Maria Maggiore pápai bazilikában őrzött ősi kegykép tisztelete évszázadok óta élő a rómaiak szívében. Hozzáfordultak könyörgéseikkel, fohászaikkal, különösen a pestis járványok, a természeti csapások és háborúk idején. Ez előtt a kép előtt zajlottak Róma vallási és polgári életének kiemelkedő eseményei. Nem meglepő tehát, hogy a római nép újra megmentőjére, Máriára bízta magát a náci pusztítás rémálma közepette, írja levelében a pápa. 80 évvel teltével ez a jelentőség teljes esemény jó alkalom arra, hogy imádkozzunk mindazokért, akik életüket vesztették a II. Világháborúban, és hogy újra elgondolkodjunk a háború szörnyű csapásáról. Még ma is túl sok helyen zajlik konfliktus a világban. Gondolok itt elsősorban a meggyötört Ukrajnára, Palesztinára és Izraelre, Szudánra, Myanmarra, ahol még mindig dübörögnek a fegyverek, és továbbra is emberek vérét ontják. Ezek a drámák számtalan áldozatot érintenek, akiknek félelemmel és szenvedéssel teli kiáltása mindenki lelkiismeretéhez szól. Nem lehet és nem szabad engednünk a fegyverek logikájának. 20 évvel a II. Világháború lezárása után 1965-ben Szent VI. Pál pápa az ENSZ-hez szólva ezt a kérdést tette föl. Vajon eljut-e a világ valaha oda, hogy megváltozzon részérdekeket néző és háborús szemlélete, ami történelme nagy részét eddig átszőtte? Ez a kérdés még ma is válaszra vár, és mindenkit arra ösztönöz, hogy konkrétan munkálkodjon a béke érdekében, Európában és az egész világon. A béke Isten ajándéka, ami ma is olyan szívekre kell, hogy lejjen, melyek készek befogadni azt, és azon dolgozni, hogy a kiengesztelődés előmozdítói és a remény tanúi legyenek. 1944-ben rómaiak ezrei bízták magukat a Salus Populi Románira, nyilvános fogadalmat téve a Loyolai Szent Ignác templomban, ahová a kegyképet szállították, hogy mentse meg a várost a háború tombolásától. Meg is menekült a város, mert amikor a szövetséges csapatok bevonultak Rómába, egyáltalán nem ütköztek ellenállásba, ugyanis a németek közben észak felé elhagyták a várost. Ez a meglepő tény másnap június 5-én a Szent Péter térre vonzotta az embereket, ahol 12. Pius e szavakkal szólt hozzájuk. Elmondhatatlan hálával tiszteljük Isten szent anyját, a mi édesanyánkat, Máriát, aki a Salus Populi Románi címhez és dicsőséghez most újabb bizonyságát adta anyai jó indulatának, ami örökre megmarad majd az Urbs évkönyveiben. A római egyházmegye most rózsafüzérimákkal, történelmi megemlékezéssel, koszorúzással, szentmisékkel ünnepli a négy helyszínen a fogadalomtétel évfordulóját. Az Isten anyja plébánián, a Szent Ignác templomban, az isteni szeretet kegyhelyen és a Santa Maria Maggiore bazilikában. Ferenc pápa levelében azt kívánja, hogy a kezdeményezések, melyekkel az Isten anyjának tett fogadalmukra emlékeznek a rómaiak, azon a négy helyszínen, amelyen a 80 évvel ezelőtti fogadalomtétel történt, serkentse őket arra, hogy valódi békeépítők legyenek, a testvériséget szorgalmazva, mely lényeges feltétele minden konfliktus és ellenségeskedés megszüntetésének. Az lehet békeépítő, aki önmagával békében van, bátran és szelíden teremt kapcsolatokat az emberek között, igyekszik elsimítani a feszültségeket a családon belül, a munkahelyen, az iskolában, a barátok között. Így megvalósítja az evangéliumi boldogságot. Boldogok a békességben élők, mert Isten fiainak hívják majd őket. Mária, kegyelem közvetítője, aki mindig éber és szeretetteljes valamennyi gyermekével, esdje ki az egész emberiség számára az egyetértés és a béke ajándékát, fohászkodik levelében a pápa, majd Róma lakosságát, különösen az időseket, a betegeket, az egyedül és nehézségben élőket, Mária, a római nép megmentője anyai közbenjárására bízza. A gyengéd és vigasztaló szűz erősítse meg a hitet, a reményt és a szeretetet, hogy kiáradjon a világba Isten szeretete és irgalma. Ferenc pápa imáiról biztosítja a római lakosokat, és szívből jövő áldását adja az emléknap alkalmából. A római hívek körében nagy tiszteletnek örvendő Mária kegyképet a hagyomány szerint Szent Lukács evangélista festette. Nevét onnan kapta, hogy első Gergely pápa idején a pestis járvány alatt körmenetben hordozták végig Róma városán, és a pandémia megszűnt. A csodás eseményt Mária oltalmazó közbenjárásának tulajdonították. A Santa Maria Maggiore Bazilika főhajójában őrzik, a kegykép számára kialakított Pál kápolna oltára felett. Az ötödik Pál pápa által építetett kápolna zarándokhelyé vált a hívek és látogatók számára. Ferenc pápa minden apostoli utazása előtt és után lerúja kegyeletét a Mária kegykép előtt.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétor Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! A Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől megismételjük.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Hitvalló című műsorunkban május hónap kapcsán a szűzanyáról beszélget Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival.
Milyenek ismerjük meg Máriát, amikor bemutatja a kis Jézust a templomban? Hát azt látjuk, hogy Mária egy olyan asszony, aki hova jár?
Templomba.
Templomba jár.
Ő egy hit.
Ő a hit asszonya, bizony. Igen, aki úgy eleget tesz a törvény előírásainak.
Hát szerintem ugye, hogy akkor is ugye hittel tekintett erre, ugye Jézusra, hogy neki ugye ez a feladata, és ő már tudta akkor is, hogy Jézusnak ezt így, hogy ennek meg kell történnie, hogy utána Jézus tovább folytathassa a tanításait, ugye nagyobb korába.
Illetve ő tesz azért egy fontos dolgot, ami majd minden anya életében egy fontos pillanat, hogy őt a kis Jézust, mint elsőszülöttet felajánlja Istennek. Abba pedig ugye az is benne van, hogy azért lemondok róla, hogy azért lemondok a gyermekemről, lemondok arról, hogy ő az enyém. Na aztán mi ennek ismerjük meg Jézus édesanyját, Máriát, amikor eltűnik a kis Jézus a jeruzsálemi zarándoklat forgatagában?
Hát félelemmel volt, hát aggódónak, szomorúnak is, hogy mi lesz, hogyha nem lesz meg, és eltűnik az ő egyszülött fia, hiszen nem ilyen aggodalom teljes.
Sőt, lehet, hogy egy kicsit még mérges is volt, nem?
Hát igen.
Mondja a kis Jézusnak, hát apád meg én itt aggódva kerestünk téged. Milyennek látjuk őt a kánai menyegzőn?
Boldognak és figyelmesnek. Annak ellenére, hogy nem ő volt a vendéglátó, hanem ő volt maga a vendég.
Bizony, ő egy vendég volt ott, ugye? És mégis észreveszi, hogy szükség van. Sőt, nem csak észreveszi, hanem igazából a tettek mezére is lép. Ugye? Emlékeztek, hogy mi az, amit ő ott mond aztán a szolgáknak? Hogy mit csináljanak, az is érdekes. Azt mondja, hogy menjetek el, tessék, itt van pénz, menjetek el a boltba, aztán vegyetek bort, vagy ugorjatok már át a szomszédba, vagy esetleg várjatok meg, amíg megoldom a problémát, hozok otthonról. Nem ezt mondja, hanem igazából háttérbe lép, és azt mondja, hogy tegyétek, amit a fiam mond. Hogy milyen szép, amikor a Mária életében ez, hogy ő mindig Jézus életének, meg a megváltás történetének nem ő a főszereplője, viszont mindig ott van Jézus mellett, mindig a fiára figyel, és minket is arra buzdít, hogy tegyük azt, amit a fia mond. Érdekes, hogyha megnézitek a Mária jelenéseket, akkor Jézus, vagyis Mária azóta is ezt ismételgeti mindig számunkra, hogy tegyétek azt, amit a fiam kér, amit ő mond. Na, mi ennek ismerjük meg Máriát Krisztus szenvedése és kereszthalála alatt. Mit csinál ő akkor?
Hát szerintem csalódott volt, de mégis hűséget is kitartott mellette, hogy a halálakor is ott állt mellette, és ezzel támogatta.
Bizony, ez is érdekes, hogy ugye, ahogy az előbb is említettük, hogy ki az, aki ott van a kereszt alatt, aki nem szalad el.
Hát Szűz Mária, és ugye az egyetlen apostol János.
Egy fiatal kis tanítvány, akit ugye a többiek lehet, hogy annyira nem is tisztelnek, mert hát nem ő a tekintélyes bátor. Péter, akinek nagy szája van, aki képviseli az egész közösséget, hanem a kis János, és ki van még ott a nagy férfi, nagy erős tanítványok közül? Hát senki más, hanem egy gyenge nő, a Szűzanya. Hogy milyen szép, hogy egy anya állott, hogy milyen bátrak az anyák, nem? Hogy tényleg képesek életüket is odaadni a gyermekeikért. Bizony Szűz Máriát anyassága, Isten anyassága tette Isten kiáradó kegyelmének forrásává. Mária Isten anyjaként jár közben értünk, közvetíti Isten kegyelmét és segítségével, az ő útját járva válunk mi is érdemszerzővé. Máriát anyassága emelte a mennyek országának királynőjévé. A Szűz anya döntése, igenje szabad volt. A kegyelem hatása alatt történt, és ezért érdemszerző is, és ezzel a tettével különleges kapcsolatba került a megváltó emberségével, minden kegyelem forrásával. Anyassága lett a jogcím minden kegyelmi kiváltságához, amely képesítette arra, hogy üdv történeti szerepét betöltse. Mária mennybe vitele pedig megmutatja azt, hogy az anyai szeretet Jézus előtt is érték és érdem, és ezzel megvilágítja a kegyelmi rend és az emberi tényezők összefüggéseit. Az anyai szeretet érték és érdem Jézus előtt is. Milyen is ez az anyai szeretet? Milyennek írnátok le ti az édesanyátok szeretetét? Hogyan tapasztaljátok meg a mindennapokban az anyai szeretetet?
Hát, hogy feltételek nélkül szeret, és elfogad, és támogat, ott van mellettem, hogyha valami akadályba ütközök, és így együtt meg tudjuk oldani a problémákat.
Milyen szépen mondta Luca, hogy elfogad. Ugye a Mária történetében is ez az első momentum. Emlékeztek az angyal üdvözletnél, hogy ő, amikor ő igent mond, akkor elfogadja azt a gyermeket. És még hányszor és hányszor fogadják el aztán az édesanyák a gyermeküket, ugye? Hányszor mondanak igent rá? És hogy mondja a Luca, hogy igazából feltétel nélkül. Ugye, hogy nézik ők azt, hogy milyen az a gyerek. Laura, te hogy ismerted meg édesanyád szeretetét? Hogy szerető téged?
Igazából úgy, ahogy ugye Luca elmondta, tehát, hogy odaadóan, hogy bármi van, ugye segít nekünk, és próbál ugye a jóra tanítani minket, hiába, hogyha néha ellenkezünk, vagy nem ugyanazon a véleményen vagyunk, ő akkor is próbálja nekünk mindig a legjobbat adni, és soha nem a rosszat akarják nekünk, hanem a jót.
Egész évben ugye itt a szeretetről beszélgetünk, és azért azt látjuk, hogy a szeretet különböző. A szeretetnek rendje van, különböző módja és fokozatai. A Biblia nem úgy általában beszél a szeretetről, és nem a szeretetet nevezi Istennek, hanem Istent a szeretetnek. A Biblia a szeretetről szól, a Tóra megkülönböztet ugye alapvetően az Isten és a felebaráti rendi szeretetet. Jézus a Tórára hivatkozik a fő parancsról adott válaszában. Ugye, amikor megkérdezik tőle, hogy melyik a legelső az összes parancs közül, akkor Jézus azt mondja, hogy halld Izrael, a mi Urunk Istenünk az egyetlen Úr. Szeresd Uradat Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből. Ugye megmondja, hogy kifelé irányuljon ez a szeretet, Isten felé, és megmondja, hogy hogyan kell, hogy ki az, aki teljes szívemből, teljes lelkünkből szeretni kell. Ugye ez az első parancs. A második, ugye folytatja Jézus, az hasonló ehhez, szeresd fele barátodat, mint önmagadat. Ugye megint megmondja, hogy a fele barátot is szeresd, de tudja, hogy hát teljes szívből, teljes lélekből nem biztos, hogy menni fog, úgy, mint önmagadat. És akkor ebbe a két parancsolatban már ugye háromféle különböző szeretetet látunk. Ugye az egyik az Isten szeretet, a felebaráti szeretet, ott van az önszeretet. Milyen szeretetről hallunk még a Bibliában? Eszetekbe jut esetleg?
ellenségeinket?
Az ellenségeinket, ugye? Ez egy krisztusi gondolat. Ugye azt mondja Jézus, azt halljuk tőle, hogy szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok üldözőitekért.
Csak hogy legalább fogadjuk el őket, és ne bántsuk.
Igen, és imádkozzunk értük. Szent Pál apostol még kicsit segít bennünk, ő az efezusi levélben azt írja, hogy viseljétek el egymást szeretettel. Ugye érezzük, hogy a szeretet mennyire különböző, hogy valóban fokozatai és módozatai vannak. A szeretetnek tehát a Biblia szerint van mértéke, módja, iránya, a legteljesebb szeretet az Isten szeretet, aztán a fele baráti iránti szeretet, és végül az előbbitől módjában és mértékében is eltérő az ellenség szeretet. Isten egy, de a fele barát és az ellenség is sokféle, ezért a fele baráti szeretet és az ellenség szeretet is változatos. Másként szeretjük a gyermekeinket, a szüleinket, a barátainkat, a munkatársainkat, házastársunkat, a szomszédokat, és ezeket a szereteteket bizony nem keverjük össze. Na nézzük meg, hogyha ilyen különböző a szeretet módjai, fokozatai és mértéke, akkor vajon miben különbözik az anyai szeretet a szeretet más módjaitól?
Hát az anyai szeretet gondoskodó, képes áldozatot hozni, és önzetlen. Hát elfogadó, befogadó.
Bizony.
És feltétel nélküli.
És feltétel nélküli. Ugye? Az érdekes, mert például a barátunkkal kapcsolatos szeretetünk az azért nem ilyen önzetlen, és nem ilyen feltétel nélküli. Nem akárkivel barátkozunk. Általában a barátainkat azok kedvesek nekünk, ugye szimpatikusak, általában hasonlóan gondolkodunk, ugye, és egészen pontosan meg tudjuk fogalmazni, hogy azért vagy a barátom, mert. Na, ugye azt mondtuk az anyai szeretetről, ahogy mondtátok is, hogy befogadó, elfogadó, ez egy igenlő szeretet, egy oltalmazó és bizony állhatatos. Mi az, amit minnyáján az édesanyánknak köszönhetünk?
Hát magát az életünket, hogy felneveltek minket, hogy segítették minket a jó útra, terelni, terelgetni még mindig.
Bizony, az anya az, aki életet ad, ugye megóvja az mi életünket, és elősegíti ennek az életnek a növekedését. És hát valóban biológiai értelemben az életünket az édesanyánktól kapjuk. Mi mindent kapunk még anyukánktól, ami növeli, erősíti, védelmezi ezt az életet?
A törődést.
Törődést?
És az életre való tanítást. Hogy hogyan indulj el az úton.
Bizony, ő az, aki igazából az első tanítónk, ugye?
Hát odafigyelést kapunk még, hogy nem érezzük úgy magunkat, hogy minket elhanyagol, vagy nem törődik úgy velünk, hogy nem hagy magunkra, hogy jól van, csinálj azt, amit szeretnél, hanem törődik velünk, és foglalkozik velünk, hogy mi van velünk, és hogy mi lesz a jövőben velünk.
Ugye ő az, aki mindig mellettünk áll. Ugye ő az, aki táplál bennünket, aki óvja az életünket, aki gyógyít, ő, aki tanít, aki törődik velünk, aki feltétel nélkül igenli az életünket. Ez az a magatartás, amely a gyermekbe beleplántálja az élet szeretetét. Az anyukánktól tanuljuk meg, hogy jó kisfiúnak és jó kislánynak lenni, hogy jó itt lenni ezen a földön. Melyik bibliai történet az, amelyben a szeretetnek ez a két aspektusa kéz a kézben megjelenik. Ugye egyrészt látjuk a szeretetet, mint gondoskodást, és látjuk úgy a szeretetet ebben a történetben, mint a másik létének igenlését.
Hát ez a teremtés történet. Ugye a Biblia is ezzel kezdődik, ugye az Ószövetségben.
Ugye Isten életet ad az embernek, ugye? Mint egy édesanyja berendezi nekünk a gyerekszobát, ugye a világban mindent megteremt, amire szükségünk van, és azt mondja ráadásul, amit az édesanyja is minden mozdulatával közvetít a gyermek számára, hogy fontos vagy nekem, hogy jó vagy, hogy értékes vagy. Isten megteremti úgy a világot és az embert, és ez megfelel a törődés gesztusának és a létezés igenlésének. Isten azonban ennél tovább megy minden nap, miután a természet és az ember meg van teremtve, Isten azt mondja, hogy ez jó. Az édesanya pedig a teremtő társává válik anyasságában. Nem csak életet ad, óv és növeli gyermeke életét, hanem bizony elülteti benne az élet szeretetét is. lelki értelemben mi lehet az, amit szintén az édesanyánktól kapunk? Talán úgy mondhatjuk, hogy kapunk tőle egy krisztusi keresztény életet is. Mi az, ami ezt elősegíti?
Hát ez a hitünk, ugye a hitre való nevelés.
Ugye általában bizony-bizony ezt is az édesanyánktól kapjuk. Az anyukánk az, aki elsőként beszél nekünk Istenről, aki szeretetével kinyitja az ablakot az égre, aki Isten feltétel nélküli szeretetét közvetíti felénk, aki Krisztus példájára a legönzetlenebbül ajándékozza életét értünk. Milyen eszközöket kapunk az édesanyánktól ahhoz, hogy kibontakozzon életünk először a családban, később a társam különböző színterein? Mi mindent tanulunk az édesanyánktól?
Hát például azt tanulhatjuk tőle, hogy hogy kell helyesen cselekedni. Hát így tágabb értelemben igazából ez is egy sütés-főzés, hogyha majd mi is anyák leszünk, akkor tudjunk finomakat főzni és sütni a gyermekeinknek.
Tanulunk tőle egészen konkrét dolgokat is. De ugye a Laura így mondta, hogy tőle tanulunk meg viselkedni. Igazából elsőként tőle tanuljunk meg azt is, nem? Hogy mi a jó, meg mi a rossz.
Igen. Tőle tanulunk beszélni.
Tőle tanulunk beszélni. Ugye, hogy hívják a beszédet, amit megtanulunk?
Anyanyelv.
Anyanyelv, ugye? Hogy hívják az ételt, amivel ő táplál bennünket?
Anyatej.
Anyatej, ugye? Mi az, amit csak egy édesanya adhat még nekünk? Ugye mondhatjuk, hogy anyatej, anyanyelv,
testvéreket.
A testvér, ugye? Meg hát mondjuk, ugye, hogy amit az anyatejjel szívunk magunkba, hogy a hit is ilyen szerintem. Nyilván más forrásból is eljut hozzánk, de milyen szerencsés, aki Isten jóságát édesanyja szerető ölelésében ismeri meg. Ugye mondtuk, hogy hát tőle tanuljuk az anyanyelvet, amelyen leírhatóvá válik a valóság, és megszólíthatóvá válik a másik. Tőle kapjuk a testvéreket, tőle tanuljuk a másokhoz való kapcsolódás képességét, a társadalmi normákat, hogy kell viselkedni, szokásokat, a másokkal való érintkezés különféle formáit. Ő vezet be bennünket a kultúrába is, amikor énekel, mesél nekünk. Mit gondoltok anya és gyermek viszonyáról? Miben különbözik alapvetően ez a viszony, ez a kapcsolat, mondjuk a barátok, vagy a házastársak kapcsolatától?
Házi a kötődés nem szakad meg egy anya és a gyerekek között.
Bizony. Egy édesanya mindig édesanya marad, egy gyerek mindig gyerek marad. No, mi az, amiben különbözhet még az anya-gyermek kapcsolat a barátságoktól? És ebben mondjuk kapcsol, vagy hasonlít, mondjuk például a tanárokhoz való viszonyunkhoz, vagy mondjuk a főnökünkhöz való kapcsolatunkba, az is ehhez hasonló.
Azért az anyukádat mondjuk így jobban szereted, mint az egyik barátnődet, mert tudod, hogy az anyukád jóban rosszban ott volt eddig melletted, segített, hogyha baj van, de egy barátnő például lehet az, hogy így hátba szúr egyszer, és azt mondja, hogy már nem szeretne veled barátkozni, de egy anyuka sose tenne ilyet, hogy megtagad.
Gondoljatok arra, hogy főleg ez a kisgyerek meg az édesanya viszonyában szembetűnő ez. Gondoljatok egy kis csecsemőre. Tud egy csecsemő az édesanya nélkül élni?
Nem.
Nem. Ugye? Az a csecsemő élete, az függ az édesanyjától. Ugye nagyon szép ez az anya-gyermek kapcsolat, de azért ez egy függő viszony. Egyenrangú felek között van ez?
Nem.
Nem. Ugye azért mondom, hogy hasonlít azért ez a tanár és tanítvány kapcsolatához, hiszen az anya is ebbe a kapcsolatba egy tanító. Ugye? Akitől a gyermek függelmi viszonyban van. Ugye nem egy szinten vannak. Nem egyenlő felek közti kapcsolatról van szó. Tudja egy gyerek úgy szeretni az édesanyját, mint ahogy az édesanya szeret?
Hm? Nem.
Nem. Ugye? Tudja egy kis gyerek, vagy akár mi is, úgy elfogadni az édesanyánkat olyan feltétel nélkül, ahogy ő elfogad bennünket?
Nem.
Nem, ugye?
Mert sokszor nem értünk vele egyet, és ez egy kicsit így távolít.
Ez így van, ugye? Kritikusan nézzük őket. Ugye? Mi, hogy mi tudjuk az anyáknak az összes hibáját, ugye? Az édesanyánk is látja a miénket, csak ő aggódik értünk. Az anya és gyermek viszonya ugye eredendően ez egy egyenlőtlen viszony. Az egyik félnek mindenben segítségre van szüksége, és a másik fél ezt megadja neki. Ennél az altruista, önzetlen jellegénél fogva szokás az anyai szeretetet, a szeretet legmagasabb rendű fajtájának és a legszentebb érzelmi köteléknek tartani. De vajon éppen jellegéből adódóan, már hogy nem egyenlő felek közti ez a kapcsolat, nem válik-e az anyai szeretet birtoklóvá, gyámkodóvá, hatalmaskodóvá? Mit gondoltok, hogy valójában mi az igazán nehéz az anyasságban?
Hát az elszakadás a gyerekétől, hogy a továbbtanulás szempontjából, vagy esetleg az óvodába, amikor beadja a kisgyereket, akkor az egy nagyon nagy, úgymond mély pont az életben.
Bizony, ha belegondoltok, akkor egy édesanya ösztönösen gondoskodik a gyerekéről, szinte nem is tud más tenni, ugye? És vajon mi a nehezebb? Hűségesen önzetlenül gondoskodni egy gyermekről, vagy időben elengedni a kezét? Hagyni, hogy a saját lábára álljon, elszakadjon az anyától.
Hát, hogy a gyermektől való elszakadás, az szerintem nehezebb.
A gyermek anyáról való leválásának, elszakadásának különféle állomásai vannak. Fel tudnánk ezeket sorolni? Ezeket ugye mi is megéltünk gyerekként.
Hát a legelső elszakadás igazából már maga a születés, amikor mi megszülettünk, ugye akkor már ugye az az első elszakadás az anyukánktól. Aztán a második például ilyen, amikor megtanulnak a kisgyerekek járni, vagy például az előtt, amikor ugye már nem csak ugye az anyatejet teszi, hanem más ételt is ugye beletesznek ugye az étrendjébe, vagy már felhagynak ugye teljesen ugye az anyatej használatával.
Ugye ezt úgy is hívják, hogy elválasztás.
Igen.
És milyen érdekes, hogy a gyermek élete ezzel kezdődik, az anyai szeretet ezzel kezdődik, hogy azzal, hogy életet adanak a gyermeknek, igent mond arra is, hogy elengedi azt a gyermeket. És hogy a Laura mondta, hogy szinte hónapról hónapra ez a folyamat ismétlődik és erősödik. Ugye a Laura az elő, vagy a Laura már az előbbit említette, hogy aztán a bölcsödébe is ugye elengedjük annak a kisgyereknek a kezét, meg az óvodába is. Melyik szerintetek a leg... amikor úgy igazából leválik egy gyermek az édesanyjáról.
Amikor összeházasodik, amikor párt talál, és férje lesz, ugye a lánynak. Ugye akkor teljesen elszakadnak, és utána már ugye a férfi és a nő attól már csak együtt vannak, és már nem a szüleivel élnek.
Igen, egy új családot alkotnak, és már egymásról gondoskodnak. Ugye, igazából akkor már nem az anyukának kell gondoskodni a gyermekéről. És milyen jó képet mondott a Laura, amikor a kisgyerek ugye elkezd járni. Először lépésről lépésre messzebb kerül az anyukájától. És ha belegondoltok, hogy ti kollégistaként ugye, egészen messzire vagytok már az anyukátoktól. És ez a távolság igazából az életünk folyamán egyre csak nőni fog. De hát jól van ez így, mert hogy ez a feladat, ugye? Hogy előbb-utóbb önálló lábra álljunk, saját családot alapítsunk, és előbb-utóbb mi is édesanyák legyünk, életet tudjunk adni. Az anyai szeretet igazi lényege a gondoskodás a gyermek felnövéséről, és ez azt jelenti, hogy az édesanya akarja a gyermek elkülönülését. A gyermek nem az anyáé, nem jutalomból kapja az anya, nem azért, hogy boldoggá tegye őt a gyermek. A gyermek mindig ajándék, mindig csak vendég a háznál. A szerelemben éppen az ellenkezőjét éljük meg az anya-gyermek kapcsolatának. Gondoljatok csak bele, hogy amikor szerelmesek vagyunk, akkor éppen mire is vágyunk a másikkal való kapcsolatunkban?
Hát, hogy mindig így személyesen együtt tudjunk lenni a párunkkal, és hogy minél közelebb egymáshoz.
Megállítanánk az időt, ugye? Legszívesebben egyé válnánk a másikkal. Egy húron pendülünk, egyek a gondolataink, és ahogy a Szentírás mondja, hogy ugye a két, a férfi és a nő a házasságban egy testé lesz. Egy egészen új egységet alkotnak. Az anya szeretete ebben különbözik a házastársak szeretetétől, míg a szerelemben, ugye ahogy látjuk, két különálló ember egyé válik, addig az anyai szeretetben éppen két ember, akik egyek voltak, elkülönül egymástól. Ezen a ponton válik az anyai szeretet olyan nehéz feladattá, amelyhez önzetlenség kívántatik, hogy képes legyen mindent odaadni, és nem akarni érte cserébe semmit, csak a szeretet lény boldogságát. Adásunk végén adjunk hálát az édesanyánkért, és kérjük Mária pártfogását.
Egy édesanya soha el nem múló anyai szeretettel szereti a gyermekét, annak érdemeitől függetlenül. Mint a szűzanya gyermekei, mi is minden élethelyzetünkben kérhetjük a mi édigi édesanyánk Mária segítségét, pártfogását és oltalmát. Kérjük az ő közbenjárását, bízzuk az ő szeretetére nehézségeinket, küzdelmeinket, hiszen ő mindig és mindenkor közben jár értünk Istennél és egyszülött fiánál, Jézusnál.
Oltalmad alá futunk,
Istennek szent anyja, könyörgésünket megnevess szükségünk idején, hanem oltalmazd meg minket minden veszedelemtől, mindenkoron dicsőséges és áldott szűz. Mi asszonyunk, mi közben járunk, mi szószólunk, engeszel meg nekünk szent fiadat, ajánlj minket szent fiadnak, mutasd be minket szent fiadnak. Amen.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival beszélgetett. A műsort Domán Vivien szerkesztette.
Együtt éjfélig.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Pár perc múlva éjfél, amikor a himnusszal véget ér a Szent István Rádió mai adása. Ezután óránként hírekkel és időjárás jelentéssel várjuk Önöket, valamint megismételjük a napközben elhangzott műsorainkat. Rövidesen a Beszélőkönyvek című irodalmi sorozatunkban James Herriot, az Állatorvos és Ember című írásának 18. részét Hevér Gábor olvassa fel. Majd keresztény könnyű zenei műsorunk a Kapcsolj rászól. 1 és 2 óra között újra meghallgathatják a regionális híreket, a kora esti hírmondót és régiónk sporthíreit. 2:05 a szószólóban szó lesz a teremtésvédelemről, Szent Orbán tiszteletéről, Erasmus pályázatról és múzeumi aktualitásokról. 2:50 a lélekszavában a dicsőséges rózsafüzér második titkáról, aki a mennybe felment, Kormos Csaba Gesztély plébános atya gondolatait hallják. 3:05 a Múltunk pillérei című történelmi sorozatunkban folytatjuk a beszélgetést 9. Pius pápáról, Budapéter atyával, teológiai tanárral. 4 órától zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb holnap hajnalban jelentkezünk. Ferenc pápa mondja, az eukarisztia Isten válasza az emberi szív legmélyebb sóvárgására, a hiteles élet utáni éhségre. Az eukarisztiában maga Krisztus van valóságosan közöttünk, hogy tápláljon, vigasztaljon és támogasson minket utunkon. Kedves hallgatóink, műsoraink készítésében munkatársaink voltak. Bercesi András, Bartók Beáta, Berec Renáta, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fehér József, Fekete Gábor, Grunda János, Klisz Beáta, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kriston Tamás, Kvaszinger Jenő, Molnár András, Papp Péter, Péderi Zsolt, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő és Vasvári Bernadett. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas éjszakát és a jó halál kegyelmét kívánjuk. A műsorvezetőt Sinkovics Andrát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Napbúcsúztató.
Jézus nem áldozati állatok vérét mutatta be, mint az ószövetségi főpap. Ő saját vérével nyitotta meg egyszer s mindenkorra a szentélyt, amikor örökre megszerezte a megváltást. Olvasom a zsidóknak írt levélben. Krisztussal egyesülve vegyünk részt az ő diadalmenetén, nem csak Úrnap ünnepén, hanem mindennape földi élet pusztai vándorútján, útban az ígéret földje, az örökké valóság felé. Az oltári szentségben közel van hozzánk Isten, a szeretet kedvéért. Igen, semmi más nem lehet elkezdeni az itt jelenlévő Istennel, mint egyszerűen szeretni őt. Egészen szívből jövően, egészen közvetlen bizalommal. Nem viselkedhetünk előtte másképp, mint félelem és aggódás mentesen. Mikor prófétáihoz beszélt, remegtek a templom küszöbei. De nekünk nem kell eltakarni arcunkat, mert ő maga takarta el fölségét, nem kell remegnünk, mint a templom küszöbének, hiszen ő maga remeg és inok kezünkben, amikor hordozzuk őt. Nem kell meghalnunk a mi bűnösségünk miatt, sőt ellenkezőleg bevallhatjuk, hogy nem vagyunk méltók az ő látogatására. De ha mégis jön, életet hoz, ha mégis szól hozzánk, meggyógyulunk szava által. Jézusom, nem fenséges elképzelés ez, hanem a legteljesebb valóság, a szentmisét a szentek közösségében mutatjuk be. Az ő mennyei boldog igenjük ugyanaz, mint a miénk, a veled való teljes egyesülés. Amikor téged a szentmisében jelenné teszünk, testvérül öleljük a szenteket.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak kezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítők útra, hogy juthassak a mennyei jussra. Úgy bocsáss el engem,